Isten igéjét, János evangéliumának 5. részét olvasom, a 24-25. verset. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én ígémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.
Az újjászületés vasárnapja. Valami különös üzenetet hordoz, és érdekes módon nem Péter leveléből olvassuk a textust, hanem Jézus beszél nekünk erről. Jézus beszédei János evangéliumában több helyen megtalálhatók. János nagy kedvet szentel Jézus tanításának. Fontos dolog a letisztult gondolat Jánosnál. Tessék elképzelni, hogy tulajdonképpen 70 év telt el azóta, hogy Jézus ezeket a szavakat mondta, körülbelül, mire János az ő utolsó evangéliumát leírja, vannak, beszéltünk Bibliórán is róla, hogy a leveleit és a jelenések könyvét is valószínűleg előírta, mint magát az evangéliumot. Hosszan érlelte, hosszan gondolkodott rajta. Átélte, megtapasztalta ezeket az igazságokat, és ezek a beszédek nem gyorsírással készültek, vagy valamilyen hangfelvétellel, hanem egészen egyszerűen a szívbe törződött meg, valami az életté vált ebből, és János evangéliumát talán azért éreztük magunkhoz sokkal közelebb valónak, mert ezek a szavak az életből fakadnak, ezek a Jézusi szavak nem csupán szó szerinti leírások a Jézus szavainak, hanem mint egy megélt üzenetek. Megélt üzenet. És ez egy nagyon fontos dolog. Talán nem is János írta le, csak diktálta. Az öreg János valószínű, 90 évesen már nem valószínű, hogy ő jegyzetelte és kaparta az írást, hanem elmondta. De a lényeg az, ami a szívben hat, ami életes belőle, ami életté tudott válni, az az üzenet, tulajdonképpen a Jézusi üzenet. És akkor most menjünk egy kicsit ezekhez a szavakhoz közelebb, majd végül szeretném az összefoglaló üzenetét átadni ennek a szakasznak, ami engem is megszólított, hogy tovább szóljon mások, mindannyiunk számára és mások számára is. Az első, ami itt előttünk áll, és mindkét vers, amely itt megszólít bennünket, azzal az ismétléssel kezdődik, hogy bizony-bizony. Bizony-bizony. És ez a szó ott az eredeti szövegben ámen, ámen. Úgy legyen. Valóban így van. Bizony-bizony. Ezek azok a szavak. Tessék elképzelni mögé egy idős embert, aki most mesélni kezd, vagy idézeteket mond el, és még mielőtt kimondaná, elmondja azt a nyomotikus hitát. Bizony, ez így van. Na most figyeljetek. Bizony, bizony. Ezt mondta az Úr. Így szólalt meg. És ez nem csak érzelem, vagy érzelmi hatás, hanem valamilyen nyomatékosító szó. Szent. Nem csupán befejezés, hanem kezdet. Az ámenről mi talán, akik imádkozni szoktunk, a végén mondjuk el, hogy így legyen, vagy úgy legyen. Ugye? Néha olyan gondolatokat mondunk el, ami a mi szívünknek a kívánsága, bár kapunk rá bátorítást, hogy az Úr előtt feltárhatjuk bátran a kívánságainkat is. Ugye? De a Filippi levélben az apostol megjegyzi, hálával tegyétek. Hálával tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Úr előtt. Vagy az oltáros, amikor imádkozik, gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked még a szíved kérését is. Azt hiszem, hogy ez ezek a kifejezések, amelyek a szívünk kívánságaira vonatkoznak, vagy kérésekre, ezek az előtte, utána levő nyomottékosítások, hogy hálával, hogy gyönyörködjél. Én azt hiszem, meg hogy bizony-bizony, nagyon fontos lenne, hogy értsük, hogy az Isten előtt állunk. És mi, amit most mondunk, az nem az a szívbéli kívánság, vagy csupán az Isten előtt feltárt gondolat az, amelyet majd ő meghallgat, hanem ő az ő saját elképzelését fogja megvalósítani mi az életünkbe. De ez olyan jó dolog, hogyha gyönyörködsz ebben, hogyha hálával tudod azt elfogadni, hogyha azt tudjuk mondani, hogy még bármit mondanánk, bármit imádkoznánk, bármit kérnénk. Igen, Uram, igen, legyen úgy, ahogy te akarod. Aztán, ha tovább megyünk, akkor előttünk áll, hogy aki hallja az én igémet, és hisz abban. Ez a két kifejezés nagyon szorosan összefügg, de mindkettőnek különös jelentősége van. Aki hallja az igémet. És itt a meghallásról van szó, a megértésről, az átélésről, a tapasztalatról. Aki hallja, befogadja, aki ajtót nyit. Nem tudok a húsvétra nem úgy emlékezni, illetve hát az a nagy héten történt, ahogy a hatos teleti cigány testvérekkel, remélem, hogy megy az adás, és talán ők hozzáig is eljut, mert hallgatják, vagy hallgatnák, ha lehetne. Együtt vettünk nyűszíni úrvacsorát, kinn a szabadban, egy szabadtéri színpad előtt. És ugye a mi egyházunkban a gyermekek is úrvacsoráznak, mert a múlt húsvétkor már elmondtam, de újra el kell mondanom, mert ott van az a tapasztalat, az az átélés, hogy Jézus megmosta a tanítványai lábát. Értitek, hogy mit tettem veletek? És ahogy én szeretlek titeket, úgy szeretnétek ti is egymást, határozottan, áldozatosan, átélve, megtapasztalva, befogadva az Isten igéjét, meghallva és befogadva. És amikor most sorban vették a úrvacsorát gyerekek és felnőttek együtt, akkor valahogy az soha nem csinálunk ilyet, igéket szoktunk mondani, de valahogy az a gondolat jött elém, hogy most itt az igét el kell énekelni. Itt most énekelni kell, mert ezek a drága jó testvérek, szoktam nekik is mondani, hogy nem csak mögöttük beszélek erről, ez énekelve értik meg az üzenetet. Ó, jöjj szívembe, áldott Jézus, így száll imám most felé. A lelkem úgy csügyett és fáradt, jöjj szívembe, jöjj ma még. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, Jöjj szívembe most, Úr Jézus! És az emberek elindultak. Valaki szólt, és ezek az emberek nem emberi szó, hanem valaki, és ezek az emberek elindultak. Befogadni Jézust, magukhoz venni az ő megtört testét és kiontott vérét, és Jézust magát befogadni az életünkbe. Olyan különös esemény volt, és elmúlt héten már ott jártam, és sokan a munkatársak közül kifejezték azt, hogy miért nem szóltak nekik is. Tehát jöttek volna azok is, akik nincsenek szólva. Meghallották az ígét. Megértették helyet készíteni Jézusnak. Meghallani azt jelenti, hogy befogadásra méltónak tekintem azt, amiről szó van. Befogadásra tekintem az ő igéjét. Az ige hosszú tanulmányokat folytattunk itt nem olyan régen a görög filozófiával kapcsolatban is. A logosz, ugye, amit mindannyian ismerünk, amit János az ő evangéliumának az elején említ, hogy az ige testélet, hogy nála volt az ige, az atyánál, és az atya elküldte az igét erre a földre, és ez az ige testélet, és lakott mi közöttünk, és mi tekintettünk őrá, mint az atya egyszülöttjének a dicsőségére. Az ige az, ami megszületik az ember életébe. Itt meg kell hallani, és ez az évszázadokkal korábban már használt szó, az ige az erővel jelenik meg az ember életébe. A teremtő erő. Valami olyan, ami átjárja az ember életét. Mint ahogy a teremtés történetén történt. Szólt az Úr, szólt és lett. Az ő legyen szavára, az ő szavára lesz világ és lesz élet. Ő az, aki ezt megteremtette. És ez az a szó, amely bennünket, ha befogadjuk ezt az Isten üzenetet, új életre teremt. Új életet ad gyermekekké, csecsemőkké, új születtekké lehetünk, újjá születhetünk az Isten igéje, az ő szava által, mert az ő szavának teremtő ereje van. Nem csupán erre a testre vonatkozóan, hanem az életre vonatkozóan, az isteni életre vonatkozóan. Aki hallja, aki meghallja, aki befogadja, és hisz. Abban, aki engem elküldött, aki elküldötte az Úr Jézus Krisztus. Aki hisz. Ez a szó nem csupán a görög, vagy a nyugati civilizáció, vagy a nyugati indoeurópai nyelveknek a jelenléte, vagy gondolkodása szerint szólal meg, mert ott azt gondolja, hát én úgy gondolom, azt hiszem, vagy hiszem. Jó, ez egy intellektuális megközelítést jelent, ugye? És Kalbe. Ennyi. És nem több. Az a hit, amely itt szólal meg, az ószövetségi üzenetre és az ószövetségre szóhasználatra visszavezetve azt jelenti, hogy megbízok benne, aki rámeri bízni az életét, aki hisz, aki bizalommal van iránta. Tehát aki befogadja az ígét, az Isten teremtő erejét, és aki megbízik abban, rá meri bízni magát arra, hittel, ráhagyatkozik az élő Istenre, aki teremtette a világot és bennünket is, mindannyiunkat újjá teremtett, újjá szülhet, élő reménységre, ahogy Péter mondja. Egy új élő reménységre teremthet bennünket. Egy nagyon érdekes szó áll itt, az ítéletre sem megy, hanem átvegy a halálból az életet. Erről az ítéletre sem megyből most kevesebbet szeretnék szólni, de tulajdonképpen a krízis szó áll itt, az a szó, amelyet mi mindannyian ismerünk, az nem kerül, mondjuk ki, miben nem kerül? Krízisbe. De mi tudjuk jól, hogy a nehézségek, a problémák segíthetnek az előrehaladásba. De az ítélet, az Isten elé való megállás, az számunkra nem hordoz rizikót. Mert tudom, hogy kinek hittem. Mert megbíztam abban, aki az életét adta értem, és aki elküldte azt erre a világra. Rábíztam magam az Isten, az Istenre. Rábíztam magam Jézus Krisztusra. És ezért az ítélet az egy állomás, azon áthaladunk. Nincs mitől tartani, mert az Isten kezében van az életünk. Hiszen, hogyha ezt átéljük, ezt az újjászületésnek, az új életnek ezt az ajándékát, akkor azzal a bizodalommal állhatunk meg Isten ítélő széke előtt. Most nem hozom ezt a példát, de áttételesen, hogy Jézus Krisztusra hivatkozhatunk, és ő fog mellénk állni, és ő fogja válunkra tenni a kezét, és azt mondja, atyám, lehet, hogy sokat védkezett, de én már mindezért megfizettem. A válságát kifizettem. Nem, ha megkérdezik, hogy vajon van-e üdvösségem, vagy készen van-e az örök otthonunk, akkor nem kell akkor bizonytalankodni. Majd csak kegyelmes, ezt halljuk, ugye? Majd csak kegyelmes lesz az Isten. Majd csak segíteni fog, majd csak mellettünk áll. Nem, tudom, hogy kinek hittem. És tudom, hogy abban menet harcot megharcoltam, futáltamot elvégeztem, és a hitet megtartottam, hogy az apostol mondja, hogy végezetül eltétetett a igazság koronája. Jó. Átment a halálból az életre. Azt gondolom, hogy ennek a mai biblia szakaszunknak a leglényegesebb pontjához értünk, a fókuszához. Ide szerettem volna elérni. Az átment a halálból az életre. Tessék elképzelni, hogy Jézus valóban mondott ilyet egészen párbeszédes formában, ugye Lázár feltámasztásakor is elmondja Jézus Mártának, hogy hát hiszed el, hogy föl fog támadni a te testvére. Hát igen, hiszem. Mert majd az utolsó napon, majd eljön annak az ideje. Jézus pedig azt mondja, hogy aki hisz én bennem, a meghal is él. És ha hisz én bennem, akkor annak örök élete van. Örök élete van. Átment a halálból az életre. Györkösi Endre fogalmazva így, és nekem nagyon tetszik ez a gondolkodásmód, azt mondja, hogy vannak emberek, akik egyszer születtek, és vannak kétszer született emberek. Az egyik, ugye jól ismerik ezt az állapotot, bele születtünk ebbe a világba, és itt vagyunk, jelen vagyunk ebben a világban, de olyan sokszor olyan félve, olyan sokszor nem is egészen tudjuk az életet megragadni, sokszor csak vegetálunk az életbe. Keressük a megoldást, küzdünk. A költő is ezt mondja, ugye, hogy az ember élet az nem több, mint küzdelem, ugye? Ember küzdés, bízva. Ez az élet a küzdés, és nem több ennél. Gyökös Endre azt mondja, hogy hát ez egy állapot, és talán így lehetne legjobban jellemezni, hogy az Isten számára vagy felé egy halott állapot. Hiányzik egy dimenzió. Ezt most nem ő mondja, én teszem hozzá. Hiányzik egy dimenzió az ember életéből. Ha csak egyszer született. Egy kapcsoló pont. Egy áthállításnak a lehetősége. Egy új összefüggés megértésének a lehetőség. Elcsúszik az ember, és csak önmaga körül forog, és egy önző életet él, csak saját magára tud gondolni. Ez nincs több benne ennél. De ha Jézust elfogadom, hiszek az ő szavában, hallom az ő igényét, és hiszek abban, aki őt elküldte, ha befogadtam őt, és megbízok benne, akkor egy új élet kezdődik el. És ez tulajdonképpen az újjászületés. Szükség nektek újonnan születnetek víztől és lélektől, mert ha valaki nem születik víztől és lélektől, az nem megy be az Isten országába. Szükség van erre az újjászületés, ez az újra létre, erre az isteni létre, hogy valóban éljünk, hogy életre keljünk, és egy teljes értelemben életet kezdünk el élni, abban a nagyobb összefüggésben is. Kétszer kell születni, ugye? Kétszer kell születni. Nem elég egyszer. A kétszer született ember az nem csak hallja az Isten igényét, hanem egész lényével él is. Befogadja azt. Átéli. Cselekszi. Jézus betölti. Az jelenlétét átélve. És a másik nagyon fontos következménye, vagy feltétele ennek az újjászületésnek, hogy higgyen, hogy ez a bizalom megszülessék az ember életébe, a mennyei Atya felé. És a következménye az egy önző élettől való megszabadulás. Amikor nem csak saját magamra tudok gondolni, az ember gyerekkorunktól kezdve tanítanak bennünket arra, hogy érdekközpontú, haszonelvű. Ha ki kell, hogy saját maga érdekeit képviselve megküzdjön saját magáért. Egy másfajta lét az, amiről az újjászületett ember életében beszélünk. Az önös élet helyett egy szolgáló élet. Az egyház történelem során ott veszítette el, sokan mutatnak rá a maga küldetését, amikor a bizonyos korokban, amikor a szolgáló életvitel helyett, a szolgáló szerep helyett az uralkodó szerepet vállalta fel. Amikor önmagát felmagasztalta. és újra meg újra kellettek az egyház történelem folyamán tessék megfigyelni, jönnek. Szenteknek hívták őket a jobb esetben, ugye, akik szegénységet vállaltak, egyszerűséget, szolgálatot, ispotályosok, ferencesek, hirdetni az Isten igényét, tudjuk jól, hogy erre milyen nagy szüksége volt az egyháznak. Ezek azok a búvó patakok, amelyek az életet hordozták, még mindig az uralkodás helyett, a szolgálatot. Ez az új élet, ez a krisztusi új élet tulajdonképpen, ami a mi életünkben is megvalósulhat. Az a másik következménye, hogy az érzéketlen életből egy mások bajára, mások nyomorúságára nyitott emberré válik az ilyen ember. Érző szívű lesz. Fogalmazok ilyen egyszerűen. Olyan fontos lenne ilyen belső meggyőzöttségből, krisztusi szeretetből fakadó, a benne való, az Istenbe való bizalomból felnövő, az újjászületett embernek ez a megnyilvánulás. Segíteni? Nagyon sokan segítenek. Kilencféle módja van az emberi segítő magatartásnak, így a Cseperi György az ő szociálpszichológiai könyvében. Kilencféle mód. Amikor mi azért segítünk, hogy jobb közérzetünk legyen, azért segítünk, hogy mások előtt elismertebbé váljunk, azért segítünk, mert a szomszéd segít, azért, hogy ne folytassam tovább. De az igazi segítség az ezektől a dolgoktól függetlenek. Az az újjászületett ember saját. Az a Istenben, az Atyában bizakodó és a krisztusi életet élő emberből fakad. És végül következményképpen mindenképpen meg kell fogalmazzuk, miközben arra biztatjuk magunkat, hogy növekedni és előre kell haladni, mert nem elég megszületni, hanem az életet élni kell. Az új életet élni kell. A biológia meg az egészségtan tanít bennünket arra, ugye, hogyha nincs fejlődés, akkor baj van, akkor betegség van. Abban a pillanatban, ha valami stagnál, akkor betegség van. Növekednünk kellene. Előre haladni. Igen, ez egy rendkívül fontos dolog. Egy dinamikus életet, egy lendületes életet kell, hogy éljünk. Nem csak az egyszer született ember, az csak túl akarja élni az életet. Csak így túl megy ezt a mai napot, nem tudom, ismerünk ez a mondat. Vagy csak az a terv, amit most mára megszervezett, az legyen meg. Nem, itt valami egészen másról van szó, egy az élet szólal meg, és az élet teljessége. Bontakozik ki. Drága testvéreim, akartok-e teljes életet élni? Akartok-e isteni életet élni? Akkor ugye kezdve. Akkor benne egy új életet kell kezdeni. Konfirmandó gyerekeinkkel tanítgatjuk azt, hogy nincs az újjászületés. Nem tudom, most nincs egy olyan közeli konfirmandus, aki most tette le a vizsgáit, nem végre. Erre nézek csak, őket látom. Az újjászületés új élet plántáltatunk belőlük, mely által mi Isten gyermekei leszünk, mondja a katekizmus. De nagyon fontos, és tessék megjegyezni. Új élet plántáltatik belénk, mely által Isten gyermekei leszünk. Egy csodálatos, kinyíló világ. Az élet megfogant, és mi annak részeit lettünk.